Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének első előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Most felkérem Pály József professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 13. szemeszterét.
Jó estét kívánok, kedves kollégák! A Szegedi Tudományegyetem vezetése nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket most, hogy nagykorúak lettünk, vagyis a Minden Tudás Egyetemével együtt ez a 18. szemeszter, amit elkezdünk. A vállalkozás sikerének mindenképpen jó bizonyítéka az, hogy több mint 450-en, közel fél ezeren fölvették ezt a kurzust, és ha tekintetbe vesszük, hogy 5 év, azaz 10 fél év a tanulmányi idő átlaga, és mindenki egyszer veszi fel ezt a kurzust, akkor az azt jelenti, hogy minden ötödik hallgatónk valamelyik fél évben részt vesz az előadás sorozaton. Szándékunk az volt, hogy egyrésztről áttekintést adjunk az egyetemen folyó munkáról, tehát nagyon sokszínű az a program, amit kínálni szeretnénk Önöknek, de ugyanakkor ez a sokszínű kínálat nem a szakórák szellemében fogant, tehát nem olyan részismereteket kíván nyújtani Önöknek, amelyet laboratóriumi kutatások vagy egyéb elmélyült könyvtári munkához kapcsolódnak, hanem egy olyan általános ismeretet, amelyet különösebb előképzettség nélkül, tehát előzetes szigorlatok nélkül bárki, aki érettségizett, általánosan művelt, az követni tud, és annak a szellemi épülésére szolgál. Tehát a sokszínűség az egyik szempontunk. A másik szempont, ami a mai előadás előtt is hangsúlyoztatik, az pedig, hogy vannak olyan országos, nemzetközi témák, amelyek érdeklődésre tartanak számot, úgy gondoljuk az Önök érdeklődésére is számot tarthat, ezért például a mai alkalommal a család problematikája, ilyen témák is előtérbe kerülnek, és helyet szeretnénk biztosítani, tehát nem csak a tudományos kutatás népszerűsítésére, a sokszínűségre, hanem még nagyobb sokszínűségre, amely immáron az egyetem falain kívül is mutat. A fél évnek talán különlegessége, mint ahogy a múltban erre már volt példa, talán emlékeznek még a Szentgyörgyi fél évre, a Nobel-díjas tudósunk Nobel-díjának évében egy fél évet szenteltünk az ő munkásságának. Ez alkalommal ugyan nem ennyire hangsúlyosan, de 2-3 előadással szó lesz az osztrák-magyar monarchiáról, az első világháború kitörése kapcsán is, tehát ha van valamiféle hangsúly az előadásokban, amellett természetesen, hogy a sokszínűséget, a sokféle tudományt kívánjuk bemutatni az egyes előadásokon, orvostudományt, gyógyszerésztudományt, jogtudományt, stb., de egy pici hangsúllyal, egy kicsi külön figyelemmel idén az osztrák-magyar monarchiára, amely ugye hát a 14-es háború kezdetével indult el a Finis Ausztrié, Ausztria felbomlása, vagy a monarchia felbomlása felé. Kívánok Önöknek nagyon kitűnő, élvezetes előadásokat, szellemi épülést, és a végén pedig sikeres vizsgát. Köszönöm szépen!
Mai előadónk Krúdi Tamás, szerkesztő, újságíró. A Szanoma Média ZRT munkatársaként az Elmen magazin főszerkesztője, a Nőklapja szerkesztője. Rendszeres szerzője továbbá a Képmás magazinnak és műsorvezetője a Duna TV-n havonta jelentkező világnézet sorozat Kereszt és Toll epizódjának. Korábban 11 éven keresztül, indulásától kezdve az EL magazin magyarországi kiadásának a főszerkesztő helyettese volt. 2007-ben ő volt az első nyertese a Családbarát Médiáért díjnak. Fennállása alatt tagja volt a Minőségi Újságírás a Közösségi Közlekedésért díj zsűriének. Jelenleg a Családbarát Médiáért díj zsűriének tagja. Újságírói munkájának a központi témája a házasság és a család, és az ahhoz kapcsolódó kérdések. Nagykovácsiban él, nős, 6 gyermek édesapja. Felkérem Krúdi Tamást, tartsa meg előadását, amely a Házasság hete programsorozaton belül valósul meg.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Krúdi Tamás vagyok. 18 éve élek házasságban. Annak nem csak a 6 gyereket köszöntem ennek a házasságnak, hanem nagyon-nagyon sok mindent. A testi, lelki, pszichés gyógyulást és nagyon sok örömet. Erről azért vagyok itt, hogy erről egy kicsit beszéljek, illetve egy kicsit másról is. A újságíró vagyok. Ez a mondat, ami a kivetítőn is szerepel, ez tulajdonképpen az én arszpoétikám is, ez Másik János Pál pápától származik, mindent megfigyelni, nem mindent megírni, és egy kicsit segíteni. A mindent megfigyelni, azt hiszem az újságíróknál ez az alapkövetelmény, a kíváncsiság, ami egyébként a kutatókat és a tudósokat is jellemző. Egyszer Roska Tamással beszélgettem, és ő mondta azt, hogy a kutatók annyiba különböznek az egyszerű emberektől, hogy minden érdekli őket, rendkívül kíváncsiak. Szóval a mindent megfigyelni az egy nagyon jó tulajdonság. A nem mindent megírni, ugye ezzel ma egész komoly sok probléma van az újság, az egész médiában, és nem tartjuk tiszteletbe az emberi méltóságot, sok esetben sérül sok embernek a méltósága azáltal, hogy olyanokat maguktól elmondanak magukról, amiket nem kellene, és ezt meg is írják. És ez egy kicsit segíteni. Tehát ez a szakma igazándiból akkor nyerné vissza a becsületét és a tisztességét, hogyha segítő szándék mindenképpen benne lenne. Ez az előadása, amit én most meg fogok tartani, egy kicsit szeretnék magam is segíteni. Az előadásnak az a címe, hogy szex és kultúra. Ami lehet, hogy már önmagában véve egy picit ellentmondásos, hiszen a szex a szigorú a magánügy, kultúra pedig ugyebár közügy, tehát a kettőnek lehet, hogy nincs köze egymáshoz, de az első kérdés ebből fakad, hogy magánügye a szex. És itt van egy eléggé provokatív kép, ugye látszik, hogy egy nő van rajta, akinek monokli van a szemén. És ezt a képet ezt azért raktam, mert ezzel igazándiból illusztrálni szeretném, hogy milyen elfogultak vagyunk manapság, és milyen előítéletesek vagyunk manapság mondjuk a szexualitással kapcsolatban. Mert például, hogyha azt hallanánk, hogy ez a hölgy családon belüli erőszaknak az áldozata, akkor ugye ezt mindenki teljes joggal felháborodna, és azt mondaná, hogy ezt már pedig föl be kell jelenteni, és tenni kell valamit, hiszen ez szörnyűség. A média erről nagyon szépen beszél, de hogyha azt halljuk, hogy ez egy szexuális kisebbségnek, mondjuk egy szadista-mazoista párkapcsolatnak az eredménye, ami itt történt, akkor legalábbis elbizonytalanodnánk, és nem tudnánk, hogy most mit lenne érdemes csinálni. Egyáltalán szólni kéne bárkinek, nem hiszem, hogy bárki is jelenteni, hiszen ezek az emberek, az embereknek ez a magánügye. Tehát ma a szexualitásra azt gondoljuk, hogy ez teljes egészében az embernek a magánügye. Addig, amíg fizeti az adóját, bejár az iskolába, elvégzi a munkáját, meg ellátja az állampolgári kötelességeit, addig senkinek igazándiból semmi köze nincsen ahhoz, hogy ő otthon a 4 fal között mit csinál. Azt mondja, hogy manapság annyira nem látunk összefüggést az egyének szexuális viselkedés, illetve a közjó, a társadalmi érdekek között, hogy érthetetlennek és kegyetlennek tűnnek fel a szemünkben azok a minket megelőző korok, amelyek szigorúan szabályozták a nemiséget. Szexualitással kapcsolatos általános attitűd manapság az az, hogy ha két vagy akárhány résztvevő fél teljes beleegyezésével történik, akkor valójában se államnak, se egyháznak, senkinek nincsen semmi joga beleszólni abba, hogy mi történik az emberek hálószobájában. Ezt nem tudom, talán ismerik sokan önök közül ezt a képet, ez az internetet mostanában járta be. Azt arra hoztam például, hogy hogyan szexualizálódik át az egész szféránk, társadalmunknak minden szelete és szeglete, ahol előfordulunk. Olyan helyek is, ahol korábban ugye nem volt helye a szexualitásnak, és úgy tűnik föl, mintha jogtalanul lett volna kitiltva. Akiket itt látunk, ők magyar filmkritikusok, akik ahhoz, ezt megcsinálták ugyanezt a plakátot korábban már Dán filmkritikusok, és ugye az az üzenete, hogy ők is élvezik a filmeket, és hát egy eléggé félre nem érthető pózokban élvezik a filmeket a magyar filmkritikusok is. Igaz-e az, ezek után föltenném a kérdést, hogy igaz-e az, hogy a szexualitásnak és a társadalmi a közjónak semmi köze egymáshoz? Hogy nincsen kapcsolat a két dolog között? Hát azt hiszem, hogy érezzük, hogy valaminek kell lennie. Tehát itt valami összefüggés biztosan van. Kutatási eredmény ebből nagyon kevés van. Én legalábbis kevéssel találkoztam. Indirekt eredmények vannak. Az első például, el fogunk odáig jutni, hogy az elköteleződésre való képtelenség és a demográfiai hanyatlás között például összefüggés van. Tehát az emberek nem tudnak egymás mellett elköteleződni, kevesebb a házasság, abból kevesebb gyerek születik. Ugye 1990-ben még a családoknak a 80%-a élt házasságban. Ez 2011-re, ugye két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt volt a népszámlálás, ott már csak 65%-ot mutattak így ki. 90-ben ehhez képest 1,87 volt a születési ráta, ugye az egy nőre jutó termékenységi ráta. 2011-ben ez lecsökkent 1,25-re. Ezzel egyébként utolsó előttiek vagyunk az EU-ban, ahol Lettországot előzzük meg, ami még kevesebb, 1,17. A házasságok egyébként termékenyebbek sokkal, mint a több gyerek születik bennük, mint a élettársi kapcsolatokban. És a házasságoknak a számának a csökkenése, valamint az élettársi kapcsolatok számának a növekedése összefüggést mutat. Ezt most már nincs a szociológus, vagy nincsen olyan statisztikus sem, aki cáfolná a csökkenő gyerek számmal. Tehát egyértelmű, hogy az emberek nem tudnak elköteleződni, kevesebb gyerek születik. Folyamatábrán is érzékeltetném, hogy az egyén képtelen a magánélet életében elköteleződni, ennek következtében nem köttetnek meg a házasságok, nem születnek meg a tervezett gyerekek. Ma Magyarországon átlagban még minden nő 2,4 gyereket szeretne szülni. Ez átlag, ugye ez a 4 gyerek, ez vicces, de ugye átlagban. De ennek csak a fele születik meg. Ebből ugye a társadalom előregedése, a nyugdíjrendszer összeomlás, demográfia katasztrófa, ez felveti a bevándorlás kérdését. Tehát nagyjából talán lehet érzékelni, hogy hogyan lesz egy magánügyből, abból, hogy én nem tudok igent mondani arra az emberre, akivel együtt élek, hogyan válik ez össztársadalmi ügyé mindenkinek a kérdésévé. Na most, ugye a szex és kultúra, arról beszélünk, szexualitás. Ugye egészen közel toporgunk már itt az előző magánügy közügy, eljutottunk a magánügyből a közügyre, de egészen közel vagyunk már, ott toporgunk az egyes embernek a hálószobája ajtajában, és a következő diával ezzel be is lépünk oda. A két szerző, Joe McKinney és Fredem Kissig Bush, mind a ketten szűrésznőgyógyász orvosok, összegyűjtötték ebben a könyvükben az összes olyan új tudományos eredményt, ami a szexualitásra vonatkozik, a fiataloknak a szexuális szokásaira. Az a címe, hogy fennakadva új tudományos eredmények arról, milyen hatása van az alkalmi szexre a gyerekeinkre. Na most a hugd, ez a szó, ugye én fordítottam le a címet, ezt nem tudtam teljesen átadni azt, amit jelent, és ez a hookup culture, és ott egyrészt hugd az, hogy fennakadva, bennakadva, benragadva valamiben. Horgon fönnakadva. A hookup culture pedig az új jelenség, mert egy ideje ott van az amerikai egyetemeken, amelyik kiszorította a randevúzást. Ugye most már nem úgy történik az amerikai egyetemeken, például nagy százalékban nem úgy történik egy párkapcsolatnál a kezdete, hogy az emberek megismerik egymást, meghívják randevúra, elmennek moziba, beülnek, isznak egy kávét, elmennek színházba, megfogják egymás kezét, megcsokolják egymást, és akkor elkezdődik a párkapcsolat, hanem hogy az egyetemi bulikon, és talán ez önöknek sem ismeretlen, jó sok alkohol hatására összejönnek, és ennek másnap vagy van folytatása, vagy nincsen, az esetek többségében nincs. És ennek a két kutatónak, hogy ez erre utal ez a cím, ennek a két kutatónak az egyik nagy felfedezése az volt, és itt lépünk be ugye a hálószobába, hogy a korai szexuális aktivitás csökkent képességet jelent az elköteleződésre. Tehát, hogyha az emberek túl korán kezdik el a nemi életet, akkor kevésbé tudnak majd elköteleződni. Ugye az előbb ott volt az a folyamat ábra, hogy nincs elköteleződés, házasság nincs, nem születnek a gyerekek, demográfiai katasztrófa. Itt meg már viszont az van, hogyha túl korán kezdődik el a szexuális aktivitás, akkor nem. Akkor a végén abból lesz a demográfiai katasztrófa. Azt mondja, hogy az agykutatási eredményekre alapozva találták meg, hogy ezt az egészet, az egész igazságot úgy derítették ki. Ugyanis az agy egy olyan értékszemleges szerv, amelyik nagyon könnyedén, ez a magyarázat hozzá, amelyik nagyon könnyedén alakítható, és sajnos sokszor az akaratunk ellenére is a rossz szokások, azok az akaratunk ellenére is befolyásolják, és olyan olyan berögződéseket, az lesz a norma, amit nem szeretnénk. Például ugye így van az ember a dohányzással. Tehát azért nehéz leszokni a dohányzásról, mert maga a nikotin függőség egy pár hét alatt elmúlik. Tehát maga a fizikai kényszer az elmúlik, viszont maga a szociális kényszer, az agy ahhoz szokott hozzá, és nagyon sematikusan beszélve, hogy a különböző helyzeteket azt egy cigarettával oldja meg. Ugye ezért az alkohollal is, hogy a függőség, fizikai függőség hamarabb eltűnik, de a szociális függőség az viszont nem. Az ott van nagyon sokáig, hiszen ez a probléma megoldásban, ez vált a normává, ehhez szokott hozzá a személyiségünk, és a személyiségünknek a részévé is változott. Tehát nem igaz az az elképzelés, és ugyanez igaz a szexualitáson is, amelyik legalább egy ugyanolyan erős, ha nem erősebb, hát drog, kábítószer, mint a cigaretta vagy az alkohol. Szóval nem igaz az, amit nagyon szoktak hangoztatni, és népszerűen mondják, hogy az a jó, hogyha valaki fiatal korában mindent kipróbál, és minél jobban kiéli magát, mert akkor az majd idősebb korában hát lenyugodott lesz, és akkor a házasság az boldogabb lesz. Ez nem igaz, mert éppen az ellenkezője történik, tehát kiépíti azokat a pályákat, amik aztán ezt megnehezítik neki. És nem csak az elmélet az, hanem a statisztikai adatok is ezt igazolták. Ugye az amerikai Betegségfelügyelet és Megelőzés Központ egyik felmérése szerint azoknál a lányoknál, akik 16 éves koruk előtt kezdik meg az aktív szexuális életet, azoknak a 60%-ának 6 vagy több szexuális partner lesz az élete során. Akik viszont 20 éves koruk után kezdik meg az aktív szexuális életet, azoknál ez az arány, ez 15,2%, nekik lesz több, mint 6. Viszont több, mint felüknél, több, mint 50%-uknál ez összesen 1. És ha valaki boldog és hűségre alapuló párkapcsolatban akar élni, akkor ugye a szexuális hűség az egy olyan alap, amire lehet építeni. Tehát azt lehet mondani, hogy minél később kezd bele a szexuális aktivitásba, annál nagyobb esélye van arra, hogy monogám párkapcsolatban élhessen. Ugye eddig az előbb 16 éves lányokról beszéltünk, de hát van egyáltalán olyan ember, 16 éves ember, aki olyan kamasz, aki felnőtt módra képes felmérni a tettei következményeit, és racionális döntést tud hozni. Nincsen. Meg is mondják, hogy miért. Erre az agykutatások világítottak rá, ez egy egészen új eredmény. A különböző képalkotó diagnosztikai eljárásoknak köszönhető, ez történetesen az MRI eljárásnak, a mágneses rezonanciának köszönhető, hogy az agynak az a régiója, amelyik az érett és racionális, a következményeket és figyelembe vévő döntésekért felelős, a teljes érettségét és fizikai fejlettségét csak valamikor a 20-as évei közepén éri el az embernél. Ezért egy kamasz számára fizikai lehetetlenség teljesen érett és felnőtt döntést hozni. Ugye ma elég divatos dolog azt hangoztatni, hogy amit a legjobb dolog, amit egy szülő tehet a kamasz gyerekével, az, hogyha távolról figyeli és szeretettel követi, de valójában nem szól bele az életébe, hiszen a kortárs csoport az, aki az értékeit meghatározza, és aki az értékeibe irányítja a kamasz gyereket. Ezt egy másik kutatás kimutatta, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy a saját bevallásuk szerint a kamaszok viselkedésére és értékítéletükre a legnagyobb hatással továbbra is a szüleik vannak, már aki egyáltalán szóba áll a gyerekével. Tehát például ugyanennek a kutatásnak a fejleménye, felmérése igazolta azt, hogy az a szülő, aki hajlandó a szexualitásról beszél, mert általában a szülők nem beszélnek a gyerekükkel a szexualitásról, ki tudja miért. Lehet, hogy prüdériában, lehet, hogy más miatt nehezen lehet megmondani, de nem teszik meg, így átengedik azt a kortárs csoportnak, vagy másoknak, vagy a médiának, vagy egészen másnak. Azok, akik viszont megteszik, a gyerekek mondták azt, hogy sokkal inkább hallgatnak a szülői véleményre, mint a kortárs csoport véleményre. Tehát az információkat inkább a szüleiktől szerzik be. És igen. Ezek után egy másik nagyon érdekes, szintén a képalkotó diagnosztikai eljárásoknak köszönhető felismerés az, hogy a szeretetet és a szexuális vágyat kontrolláló területek máshol helyezkednek el az agyban. Azért ez egy nagyon komoly felismerés, hiszen ugye korábban biztosan vannak olyanok, akik olvastak mindenfajta női magazinokat, abban mindig visszatérő téma az, hogy létezik-e férfinő között barátság, vagy egyáltalán létezik-e barátság, hogy van-e olyan kapcsolat, ami szexualitástól mentes. Na most a válasz erre az, hogy nagyon is van, hiszen nem feltétlenül kell mind a két agyi területnek egyszerre aktivitásban aktívan működni. Tehát van olyan szeretett kapcsolat, amelyik szexualitástól teljesen mentes. Ezt nem mindenki hiszi így, ezt nem mindenki gondolta így. Például a Shulamit, genderfeminista Shulamit Firestone, ő azt mondta, hogy nincsen. Minden emberi kapcsolat szexualitással teli, tehát nincsen olyan kapcsolat, amelyikben nincsen, nem lenne jelen a szexualitás, csak mi ezt nem valljuk be. De egyszer majd eljön, mert prűdek vagyunk, mert egyszer majd eljön majd az időszak, amikor az incesztus is, meg a barátságnak a tabuja is leomlik, és akkor mindent átjár majd a szexualitás. A másik, ami ebből következik, ugye egyrészt van szeretett kapcsolat szexualitás nélkül, egy fontos dolog. A másik viszont az, hogy van szexualitás szeretet nélkül. Ezt általában a fiatal lányok azok, akik ezt nagyon saját bőrükön tapasztalják meg, és egyik nagyon szomorú felismerés, amikor azt képzelik, hogy az alkalmi szexuális partnerük az ugyanazokat érzi irántuk, mint amit ők, és fájdalmas csalódásoknak sorozata után jönnek rá, hogy nem így van. Aki folyamatosan és tudatosan kizárja az érzelmeket a szexualitásból, annak az agya egy idő után alkalmazkodik ahhoz, hogy ez a norma, és szerkezeti változások lépnek fel benne. Az agy ugyanis egy értéksemleges szerv, hogy erről beszéltünk. Akinél pedig egyszer az érzelemmentes szex lesz a norma, annak nehézségeket okozhat majd az érzelmeket, a gyengétséget, az intimitást visszacsempészni, amikor pedig már szeretné. Az egyénnek a hálószobájában most ugye sikerült nagyjából eljutnunk a közérdekig. Tehát megtörtént, remélem szerint megtörtént a összekapcsolása annak, hogy hogyan függ össze egy szexuális szokás azzal, hogy milyen az egész társadalomnak az állapota. Viszont jó lenne, hogyha ez lépésről lépésre történt, és tehát folyamatában látjuk a dolgokat, és nem direkt összefüggésében. És jó lenne, hogyha lennének direkt összefüggések is, amiket fel lehetne hozni, olyan kutatások, amik ezt bizonyítják is. Na most ennek nincsenek. Legalábbis az utóbbi időben nincsenek, és ezért párját titkító és nagyon-nagyon fontos mű, és most érkeztem el igazándiból. A fő témája ez tulajdonképpen egy kis hosszúra nyúlt bevezetés volt. Joseph Daniel Unwinnek a Sex and Culture, Sex és Kultúra című művéhez, ami, mint látszik, 1934-ben, azaz 80 évvel ezelőtt jelent meg. Ugyanakkor annyira nem született ebben a témakörben kutatás, hogy tulajdonképpen a mai napig ez az egyetlen ilyen munka, amiről én tudok. Ez még nem jelenti azt, hogy nincsen más, de nagyon kevés van, az biztos. És hiánypótló, és a fantasztikus az egészben az, hogy azok az eredmények, amiket Unwin talált, azok a mai napig helytállóak és megfontolandóak. Ő, Joseph Daniel Unwin, ugye látszik, hogy nagyon komoly ember, a csokornyakendőjéből is, és etnológus és szociálantropológus volt, egyetemi tanár Oxford a Cambridge-ben. Nagyon csodálkoznék, hiába fontos mű, és hiába a tudós ember, a tudós professzor, csodálkoznék, ha valaki hallotta volna akár a nevét, akár a műnek, akár az ő nevét. Az interneten ez az egyetlen egy kép van róla. A Wikipédiában két nyelven van róla szó, az egyik angol, a másik német, ugyanis egy szociológus professzor, német szociológus professzor, bizonyos Konstantin Mázer volt az, aki felfedezte a német nyelvterületnek az Unwint és a munkásságát. Tőle származik, Joseph Daniel Unwintől származik a következő idézet, hogy a társadalmi szabályok korlátozzák a szexuális késztetések azonnali kiélését, ez érzelmi konfliktust okoz az emberben, ami más formában manifesztálódik. Amit ma civilizációnak hívunk, az mindig az ösztönös késztetések kielégítésének kötelező feláldozása árán jött létre. Most biztosan sokaknak feltűnik, hogy ez Freudnak, a szublimáció elméletének egy parafrázis, egy társadalmi szinten történő megfogalmazása, és ez így is van. Az egész korszak ugye a 20-as, 30-as évek a pszichoanalízisnek, illetve a Sigmund Freudnak a bűvöletében élt. Ugye Freud azt mondta, hogy az egyén szexuális vágyai és a társadalomnak a kontrolláló szerepe között, a kontrollja között, hát hatalmas feszültség van, ami az egyénnél nem mindig tudatos, és általában nem tudatosodik, csak annyit él meg belőle, hogy a tudatosságának van egy másik szintje is. Tehát valami zajlik benne, ami néha zavaró is. És Freud azt mondja, hogy az elfojtott szexuális vágyak pszichés zavarokhoz és neurózishoz vezetnek. Ugye ő ezzel foglalkozott, a praxisában sok ilyet látott. Azonban ugyanazok az emberek, akik ugyanabban a társadalomban élnek, nem mindenkinél, sőt a többségnél valójában nincsen, nem okoz pszichés zavart ez az elfojtás. Akkor ez hogyan lehetséges? Minek következtében lehetséges ez? És erre azt mondta Freud, hogy az emberek többségénél az érzelmi és mentális feszültség szublimálódik, azaz megszűnik szexuálisnak lenni, és más kreatív és termékeny csatornákon vezetődik le. Ezt nagyon szépen össze is foglalta egy jó bonyolult mondatban. Úgy gondoljuk, hogy a civilizáció a primitív impulzusok kielégítésének feláldozása árán épült fel, és ez újra és újra ugyanígy megismétlődik a végtelenségig mindenkinél, aki ösztönös kielégülését feláldozza a közjó érdekében. A szexualitás az egyike a legfontosabb ösztönös erőknek, amely így felhasználásra kerül. Szublimálódik, azaz az eredendő energiája elfordul szexuális célja felől, és más célokra irányítódik, melyek természetükben már nem szexuális jellegűek. Ez hát az a szellemi környezet, amelyikben Unwin elkezdi a kutató munkáját, ami egy metakutatás, tehát ő összegyűjti azokat az etnológiai és szociálantropológiai kutatásokat, amik a rendelkezésre állnak. És nagyon meglepi, amit talál. Tehát nem volt célja, amin ezt konkrétan kifejezi, hogy nem volt neki semmiképpen célja az, hogy igazolja ezt a freudi elméletet, csak empirikusan azt akarta megnézni, hogy van-e ebbe valami ami használható és ami igazság. Erre mondta azt, hogy mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy amikor belefogtam ebbe a kutatásba, semmit nem akartam bizonyítani, és semmi elképzelésem sem volt, hogy az eredmények mit mutatnak majd. A tökéletes ártatlanság állapotában vágtam neki a munkámnak, amiről ha előre tudtam volna, hogy eredményeképpen milyen mértékben kell megváltoztatnom a véleményet, lehet bele sem kezdek. Elérkeztünk oda, hogy mit is kutatott, honnan is szerezte az információt. Ugye a rendelkezésre álló korábban elvégzett kutatások, illetve riportok, jelentések, könyvek alapján, hát a vizsgált társadalmakat, sok társadalmat vizsgált, két kategóriára osztotta föl, civilizáltakra és civilizálatlanokra. Ez semmilyen tekintetben, és ezt megint hangsúlyozza, nem értékítélet. Tehát egyszerűen a kulturális fejlettséget tekintette, de ez nem értékítélet az annak tekintetében, hogy kik voltak a jobb emberek, kik voltak morálisabbak, kik hittek szebben. De ez nem ilyen típusú értékítélet, pusztán arról szól, hogy kulturális teljesítmény tekintetében ezek hova tartoztak. Összesen civilizált társadalmat 16-ot talált. A sumérokat, a babiloniakat, az egyiptomiakat, az asszírokat, a hellineket, a perzsákat, a hindukat, a kínait, a japánt, a szaszanidát, az arabot, a mórt, a római, teuton, angolszász és az angol. Civilizáltlan társadalomból 120-at kezdett el vizsgálni. Ugyanakkor, ahogy ezt a Konstantin Mázer a német professzor is megjegyezte, egy nagyon-nagyon szigorú metodológiát alkalmazott, tehát olyat, ami párját titkítja mind a mai napig, és ezért ennek egyharmadát ki kellett szórnia, mert nem volt megbízható az adatfelvétel, illetve az adat szolgáltatás, és így maradt összesen 80. Amit, mint már említettük, Unwint is, és minket is itt az érdekel, hogy a szexuális szabályok és a kulturális állapota között szex és kultúra milyen összefüggés van, és egyáltalán van-e összefüggés. És a Unwin legelőször a rendelkezésre adatok alapján a kulturális kondíciót, a kulturális állapotot vizsgálta. Azt mondta, hogy a rítusok alapján ismerjük meg ezeket a társadalmakat, ami azt jelenti, hogy nem kívánt nyugati szemszögből vagy nyugati szempontból értékítéletet alkotni a különböző civilizációknak a hitvilágáról, hanem azt mondta, hogy ami objektívan érzékelhető, az, hogy mit művelnek a rétusok során, azok alapján próbálja meg kategorizálni őket. Tehát a kategorizálásnak az alapja a külső erőknek az egyes társadalmak tagjait egzisztenciájukban érintő eseményekre, mint a születés, halál, betegség, gyógyulás, eső, szárazság, bőtermés, szűkös időszak adott válasz. Ezek azok az erők, attól függ, hogy mennyire differenciált a gondolkodása egy népnek vagy egy társadalomnak, amelyekkel érdemes jóba lenni, amelyeket ki kell engesztelni, áldozatot kell neki bemutatni, a ritusok erről szólnak. És a rituálikból a következő kategóriákat állította föl, hogyan kezelik a sorscsapásokat ezek a társadalmak. Hogyan próbálják meg befolyásolni az időjárást? Hogyan próbálnak meg ugye esőt csinálni például? És ugye a szellemeknek, a különböző spirituális szellemeknek, a lényeknek a kezelése. Ezek alapján a népek következő kulturális kategóriák itt állította föl. Vannak ugye a civilizálatlanok, amiről beszéltünk, hogy ez nem értékítélet. Ezek közt vannak zoisztikusak, monisztikusak és deisztikusak. És van a civilizált, ez egy teljesen új kategória, a deisztikus fölött helyezkedik el, amíg a racionalisztikus, az a 16, amit az imént említettünk. A civilizálatlan népek közül a legfejlettebb az a deisztikus. Ezeknek kiforrott istenképük van, az ősök kultuszának központi szerepe van, az isten tiszteletének és a rituális szertartásoknak állandó helye van ez a templom. Ezt csak érdekességképpen mondom el, hogy az összes európai nyelvben a templom, az egyház, a kirche, a church, az eglíz, ez az egyház és a templom az ugyanaz. A magyar nyelvben valamiért a pogány temple, a templomnak ez honosodott meg. Ugyanakkor állandó személyzete van ennek a templomnak, ennek a pogány templomnak, ezek a papok, és az ismeretlen történő találkozás lehetősége sokkal komplexebb, mint a másik két kategóriába tartozó társadalmaknál. A következő kategória egyen lejjebb, ez a manisztikus, ez a manész, az az ős. Az őszök tiszteletére alapuló szertartások, nincsenek már templomaik, legfeljebb egy sátor vagy egy valami kis viskó, szolgál arra, hogy a rituálikat bemutassák. És ez alatt van még egy szinttel a zoisztikus, a zón, ugye az állat. A rituáik egyszerű mintát követnek, és nincsenek kötve sem állandó helyhez, sem állandó személyhez. Nincsen sem templom, sem más helyszín az áldozat bemutatásához. Legjobb esetben is van egy varázsló, aki a törzshöz tartozik. Ezek azok a kulturális kondíciók, amik alapján, amire a 80 vizsgált civilizálatlan társadalmat beosztotta. A másik, ugye, ami minket érdekel, és őt is érdekelte, a szexuális reguláció, hogy hogyan szabályozták a szexualitást. A szexuális szabályozás kategóriája, amiket felállított, következő három volt: az exogámia, ugye az egyén csak a saját törzsén, klányán, kasztján kívüli taggal házasodott, ennek ellentét az endogámia, amikor csak belülivel. A házasság előtti szexuális szabályozás, a másik, illetve a házasság utáni szexuális szabályozás. Ezek közül, mivel azt találta, hogy a házasság a civilizálatlan népeknek ez nagyon fontos, a házasság utáni szexuális szabályozás az irreleváns, ott igazándiból nem abszolút marginális, ezért a házasság előtti szexuális szabályozással foglalkozott annál a 80 civilizálatlan társadalomnál, amelyikről beszéltünk. Ez a 80 társadalom a házasság előtti szexuális szabályokat szintén három kategóriába tudta beosztani Unwin. Az három kategória volt a házasság előtti szüzesség. Ugye ebben az esetben a nővel szemben elvárás, hogy érintetlen maradjon az esküvőig, a házasság előtti szexuális életet keményen büntetik, akár halállal is, a nő szüzességét egy külön erre a célra kérült ember, egy külön erre a célra kérült helyen ellenőrzi és igazolja az esküvő előtt. A következő az alkalmankénti vagy időszakos önmegtartóztatás. A házasság előtti szexuális kapcsolat nincsen teljes egészében tiltva. Bizonyos specifikus körülmények között tolerálják, például, hogyha ebből nincsen, nem származik terhesség. És ugye a házasság előtti teljes szabadság, amelyik néhány kivételtől eltekintve, mondjuk milyen az incestus, a házasság előtti nemi életet egyáltalán nem szankcionálja. Mind a 80 civilizálatlan társadalmat Unwin ugye ebbe a két a szexuális reguláció, illetve a kulturális kondíció beosztotta valamilyen módon a kategóriázások szerint, és ezeket táblázatba foglalta. És ez a táblázat így néz ki, most nem fogjuk tudni elolvasni, ez az eredeti táblázat, itt sorolja föl, itt van a 80 nép, ugye mind a két oldalon ez a szexuális reguláció, ez pedig a kulturális kondíció, és a sötét sávok azok azt jelölik, hogy szexuális reguláció tekintetében a teljes szabad szexualitás, az időnkénti kontinencia, vagy időnkénti megtartóztatás, vagy a kötelező szexuális házasság előtti szüzesség állapotában. Tehát ennél hosszabb, annál szigorúbb volt a szexuális szabályzás. Másik oldalon pedig a kulturális kondíció, ugye a legrövidebb az a legegyszerűbb, az a zoisztikus, a hosszabb az a manisztikus, illetve a leghosszabb pedig, hogy a legfejlettebb a deisztikus kondíciót mutatja. Anélkül, hogy el kellene olvasnunk ezt, hogy közelebb kéne mennünk, azt hiszem, hogy nagyon jól látszik, hogy tulajdonképpen egymásra is tehetnénk a kettőt. Hiszen a megfeleltetések két apró kivétellel eltekintve, de oda van bigyeztve, hogy az adatfelvétel hiányosságai miatt nem sikerült ezeket rendesen beilleszteni. Tehát tulajdonképpen a két táblázat fedi egymást. Ami hát igazság szerint egy megdöbbentő eredmény, és magát a kutatót is megdöbbentette, ahogy engem is, és ezt Anvi meg is fogalmazta, méghozzá a következő módon, hogy minden zoisztikus társadalom engedélyezi a házasság előtti szexuális szabadságot, és viszont az összes olyan társadalom, amelyik engedélyezi a házasság előtti szexuális szabadságot, az zoisztikus kulturális szinten állt. Ezek után, hogy minden monisztikus társadalom olyan szexuális normákat alkalmazott, amelyek alkalmankénti vagy időszakos önmegtartóztatást követeltek, és viszont az összes olyan társadalom, amelyik ilyen szabályokat alkalmazott, monisztikus kulturális állapotban volt. Továbbá, hogy minden deisztikus társadalom ragaszkodott a házasság előtti szüzességhez, és viszont minden olyan társadalom, amelyben elvárták az érintetlenség megtartását a házasságig, a deisztikus kategóriába tartozott. Tehát a két tényező a szexuális reguláció, illetve a kulturális állapot között egy nagyon szoros összefüggést tudott Amin megállapítani. Ami mondom, őt magát is nagyon meglepte. Ugyanakkor nem voltak még teljesen tisztázottak az okokozati viszonyok, hogy most azért tudott egy társadalom fejlődni, mert szigorúk voltak a magasabb szinten, mert szigorúk voltak a szexuális szabályok, vagy azért voltak szigorúk a szexuális szabályok, hiszen egy magasabb kulturális szinten állt a társadalom. Ezért következő lépésben Amin azt vizsgálta, hogy milyen kritériumok vannak egy társadalom kulturális emelkedésének, és ezt a világképükön keresztül kezdte el vizsgálni. Szóval a társadalomnak vizsgálata a világképük komplexitása alapján. Azt találta, hogy az zoisztikus világkép az hát elég primitív, hogy nem tesznek különbséget a lehetséges okok között, minden szokatlan eseményt vagy történést, ami a halál, betegség, természeti katasztrófák, stb. Egyetlen koncepcióra, egyetlen egy elvre vezetnek vissza, és a számrendszerüket is vizsgálta, és az is nagyon egyszerű volt. Volt olyan nép, amelyik talán 5-ig vagy 6-ig tudott számolni. A deisztikus világkép ennél sokkal komplexebb világlátás, nagyon kiterjedt szótára rendelkeznek a különböző jelenségek értelmezésére, és a számrendszerük is sokkal fejlettebb. Anvin erre azon a meggyőződésen volt, hogy minden társadalom, a monisztikus társadalomban a kettő között helyezkedtek el valahol. Tehát Anvin azon a nézeten volt, hogy minden társadalom a környezetének egy nagyon egyszerű értelmezésével kezdi. És hogy egyes társadalmak aztán gyors fejlődésnek indulnak, míg mások stagnálnak, esetleg egy magasabb kulturális szintről egy alacsonyabbra esnek vissza. A deisztikus népek azért állnak magasabb kulturális szinten, mert a társadalmi elit többet foglalkozott, többet gondolkodott a környezetüket illető kérdéseken. Ezáltal pedig nagyobb tudás birtokába jutnak, amit Anvin társadalmi energiának nevez, amelyen jobban képesek befolyást gyakorolni a környezetükre. Ez a társadalmi energia pedig a szexuális ösztönök szublimációjából származik. Ugye ez megint a freudi szublimáció elmélet, amit visszatér. És az elfolytott szexualitás ugye így jelentkezik. Immáron nem csak az egyénnél, nem csak az egyén teljesítményében, hanem az egész társadalomnak a kulturális teljesítményében. aminek ugyanakkor meggyőződése volt, hogy, minden, tehát nincs olyan társadalom, amely ki lenne zárva abból alaphangon, hogy többet tudjon meg a környezetéről, és hogy feljebb lépjen a kulturális fejlettségnek a fokán. Az azzal is tisztá volt természetesen, hogy a kulturális fejlődésnek nem nagyon-nagyon, az nagyon-nagyon sok tényezős. Tehát nem csak egyetlen egy tényezője van, ez nem pusztán a szexualitás, ami ezt befolyásolja, nagyon-nagyon sok tényező. Viszont kijelenthető az, hogy a társadalmi energiának csak akkor van esélye kulturális fejlődést eredményezni, ha a szexuális lehetőségek korlátozottak. És ez ugye fordítva is igaz, mert hogy ha egy társadalomban megnőnek a szexuális lehetőségek, akkor az a társadalmi energia csökkenése és a kulturális teljesítmény törvényszerű hanyatlása követi azt. És nagyon érdekes, a rendelkezésre álló adatok alapján levont egy nagyon érdekes következtetést, hogy a szexuális normákban beállt változás kulturális következményei nagyjából három generáció, tehát egy évszázad után lesznek nyilvánvalóak. Tehát addig nem látszanak. Ebből egy tézist fogalmazott meg, ami röviden így szól, hogy bármely földrajzi környezetben lévő bármely társadalom kulturális állapotát a két nem közötti viszonyok múltbéli és jelenbéli szabályozása, kondicionálja. Ez tulajdonképpen szépen megfogalma ugyanaz, mint amiről eddig beszéltünk. A kutatásának a következő szakaszában Unwin áttér a civilizált, az által civilizáltnak nevezett társadalmaknak a vizsgálatára, ugyanis hogy a kulturális teljesítmény vizsgálatára. A 16 civilizációból végül is 6-ot vett nagyon szorosan, nagyon közelről szemügyre, azokról voltak megfelelő adatok. Ez a sumér, a babiloni, a hellén, a római, az angol szász és az angol. Ezek ugye civilizált társadalmak, a racionalisztikus társadalmak, felállította ezeknek a társadalmaknak a jellemzőit. Tehát a környezethez történő racionális viszonyulás. Ugye nem pusztán egy okra, egy elvre vezetik vissza az összes történést, hanem racionalisztikusan okokat keresnek, és okokozati viszonyokat állítanak föl. Tudásszomj, az új ismeretek felhalmozása. Aztán megjelenik ugye a tudományosság, a jelenségek megfigyelése, analizálása, kiértékelése, és egyáltalán kialakulnak tudományos módszerek. És mindezek segítségével ezek a társadalmak aztán olyan extra tudás birtokába kerülnek, amelyen hatékonyabban tudják befolyásolni a környezetüket. És ugyanígy a megállapította, ami felállította a civilizált társadalmak felemelkedésének kritériumait, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy társadalom felemelkedhessen a civilizált szintre. Ugye ez három elemből tevődik össze. A rítusok terén deisztikus kulturális kondícióval kell rendelkeznie, az abszolút monogámia és a monarchikus államforma. Ugye a mi előadásunk szempontjából, ami jelen esetben érdekes, ez az abszolút monogámia. Ami egy új elem, tehát ugye arról volt szó, hogy a deisztikus kulturális kondíció, hogy az csak a házasság előtti kontinenciát azt követelte meg. Itt viszont belép egy új elem, ami a házasság utáni szexualitást is szabályozza. Méghozzá Unwin úgy talált, hogy az egyes társadalmak a házasság utáni szexualitást a következő módon szabályozták. Tehát van az abszolút poligámia, amikor sem a fértől, sem a feleségtől nem várják el, hogy egyetlen partnerre redukálják ugye a szexualitásuk kifejezését a házasság keretein belül sem. Van a módosított monogámia, vagy poligámia. Egy férnek több felesége lehet. A feleségek azonban csak az egy férjükkel fejezhetik ki a szexualitásukat. És van az abszolút monogámia, ugye a férj és feleség kizárólag egymással juttathatja kifejezésre a szexualitását egész életük során, amíg a partner betartja a társadalom szexuális normáit. A válás rendkívül ritka. Ugye itt van az igazi különbség, itt láthatjuk meg, hogy mi az igazi különbség a szexuális reguláció tekintetében a civilizálatlan meg a civilizált társadalmak között. Ugye a civilizálatlan társadalmak csak házasság előtti regulációkat alkalmaztak, a civilizáltak, meg a házasság utánit is, méghozzá a monogámiát. A múltban különböző nagy kultúrák emelkedtek fel a világ különböző pontjain. Virágoztak, majd lehanyatlottak. Minden egyes esetben a társadalom a történelmi felemelkedés útját az abszolút monogámia állapotában kezdte. Azért ez elég döbbenetes, számomra egy elég döbbenetes megállapítás volt, hogy az összes nagy civilizáció úgy indult neki a kulturális felemelkedésnek, és utána lett benne a nagy civilizáció, hogy abszolút monogámiát követeltek meg mind a férfitől, mind a nőtől. És amíg egy társadalom kitart a szigorú szexuális normák mellett, addig produktív energiák birtokába jut, tudományos módszerek kidolgozásába kezd, találékonyá és innovatívvá válik. Ugye, amint teljesen egyértelműen azzal magyarázza, hogy a nagy civilizációk fel tudtak emelkedni, hogy a deisztikus kategóriához képest egy plusz szexuális kanalizált, sublimált energia jelenik meg, ugye ez az abszolút monogámia, és ez egy plusz társadalmi energia, amivel még nagyobb befolyást tudnak gyakorolni a környezetükre, és ez nagyobb kulturális teljesítményt eredményez. Azonban, amin előtt ez nem volt kétséges, hogy a szigorú szexuális szabályokat nagyon nehéz hosszan fenntartani, mert az emberek ezeket mindig, mint elnyomást és szenvedést élik meg. És az eltörlésükért küzdenek. Hogy amikor pedig engedmény történik a szigorúságból, mondjuk egy férfinak lehet már több felesége is, az a társadalmi energia megcsapponásával jár. És ugye a kulturális szintek között a váltás azonban nem egyik napról a másikra történik. Erről már beszéltünk, hogy ez három generáció múltán válik nyilvánvalóvá, hogy itt valami a szexuális normákban valami változás következett be, akkorában a kulturális állapotban a változás. Ezért előfordulhat az, hogy egy adott társadalom egy adott történelmi pillanatban egyszerre biztosít nagy szexuális szabadságot, és mutat fel jelentős kulturális teljesítményt. Ám, és ezt Amin hangsúlyozza, a szexuális normáknak a fellazulása minden esetben a kulturális hanyatláshoz az vezetett, a nagy civilizációknál szigorúan és minden esetben ez történt. Ezt úgy fogalmazta meg, hogy ezek a nagy társadalmak különböző földrajzi viszonyok között éltek, más rasszhoz tartoztak, de a házassági szokásaiknak a története ugyanaz. Kezdetben minden egyes nagy társadalom ugyanúgy vélekedett a szexualitás szabályozása felől. Aztán ugyanazok a harcok kezdődtek, ugyanazok az érzelmek kerültek kifejezésre, ugyanazok a változtatások történtek, amelyek ugyanazt az eredményt hozták. Mindegyik társadalom a minimumra redukálta a szexuális lehetőségeket, és a felszabaduló nagy társadalmi energia birtokában virágzásnak indult. Aztán kitágította a szexuális lehetőségek körét, a társadalmi energiája elfogyott és lehanyatlott. Az egyetlen igazán figyelemre méltó jellemzője ennek az egész történetnek a kérlelhetetlen monotónia. Amin ezen kívül még nagyon-nagyon sok mindenen foglalkozott ebbe a tényleg monumentális 676 oldalas könyvébe, amivel mi sajnos nem fogunk tudni. Egy dolgot mindenképpen szeretnénk megemlíteni, az emancipációnak, ugye a női emancipációnak a kérdését. És mi azt hiszük, hogy a női emancipáció az a nyugati civilizációnak a nagy vívmánya. Valójában nem így van, hiszen az emancipációs folyamatok az összes nagy civilizált társadalomban, amiket ugye felsoroltunk korábban, lezajlottak. Ugyanis minden társadalom úgy indult el, hogy sokkal szigorúbb szabályozások vonatkoztak, szexuális szabályok vonatkoztak a nőkre, illetve a legtöbb társadalom esetében a nő, illetve a gyerekek is a férjnek a tulajdona volt. Ez alól két társadalom volt kivétel, a patriarchális római, illetve az angol. Az összes többiben a férj volt a tulajdonosa a nőnek. És aztán minden egyes nagy kultúrában megkezdődtek, és sikere is jutottak a nők és a gyerekek egyenjogúsítási törekvései, amit vagy maguk a nők kezdeményeztek, vagy mások az ő nevükben. És ami hangsúlyozza, hogy soha nem maga, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem maga az emancipációnak a ténye az, ami a kulturális hanyatlást okozza, hanem mindig a szexuális lehetőségeknek a kibővülése. Ugye, mert a házasság után... A házasság utáni abszolút monogámia feladása az a házasság intézményének az elsúlytalanodásában járt, olyan mértékig, hogy a végén már igazániból ezek a nagy civilizációk sem szankcionálták a házasságnak a felbomlását. Tehát semmi következmény nem volt annak, hogyha valaki elvált a férjétől vagy feleségétől. Holott onnan indultak, hogy az abszolút monogámiának, mindegyik onnan indult az abszolút monogámiának az állapotából. Ugye egy kicsi elkezdtünk lassan az összefoglaláshoz, hogy a Freudnak a szublimáció teóriája talán ma már nem annyira népszerű, vagy nem használják annyira, ugyanakkor az tagadhatatlan a Zsámbinnak egy olyan eredménye és értéke, hogy összefüggést tudott kimutatni, cávolhatatlan összefüggést mutatott ki szexuális reguláció, illetve kulturális kondíciók között. Ugyanakkor mi az elmúlt néhány évtizedünkben azt tapasztaltuk, hogy a nyugati kultúra az masszívan átszexualizálódott, és egy ideje már nem társadalmi elvárás, ugye a házasság előtti szüzesség, az abszolút monogámia és visszaszorulóban van, hogy a házasságok közül 50%-a felbomlik, a teredőben lévő élettársi kapcsolatok pedig még kevésbé tartósak, mint a házasságok. Ezt ugye mindannyian tapasztaljuk, ebben a világban élünk. A szexualitásból abszolút magánügy lett, tehát bárki, mindenki maga döntheti el, hogy kivel, mikor, hol, mit, hogyan, mit csinál, ahhoz abba senki másnak semmi köze nincsen, nem szólhat bele. Ha csak egy felszínes pillantást vetünk a kultúránk mai állapotára, akkor azt mondhatnánk, úgy találhatnánk, hogy fantasztikus szexuális szabadságot élvezünk azzal együtt, hogy magas, nagyon nagy a kulturális teljesítményünk is. Tehát egyszerre van mind a kettő. Ami viszont arra figyelmeztet, hogy ez sokáig nem tartható fent. Olyan vágyakról lehet hallani, hogy valaki egyszerre szeretné élvezni a magas kultúra gyümölcseit, és eltörölni a kötelező szexuális önmegtartóztatást. Az emberi organizmus eredendő természetét tekintve azonban úgy tűnik, hogy ezek a vágyak összeegyeztethetetlenek, sőt egymásnak ellentmondóak. Az ilyen reformert ahhoz a buta kisfiúhoz lehetne hasonlítani, aki egyszerre szeretné meg is tartani, és meg is enni a tortáját. Minden emberi közösségnek szabadságában áll választani, hogy vagy nagy társadalmi energiákat produkál, vagy élvezi a szexuális szabadságot. A tények azt mutatják, hogy a kettőt egyszerre nem teheti meg egy generációnál tovább. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Keveházi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg Könyvtár főigazgatója tartja meg a Könyvtárak a Rubikonnál, a Tudományos Szakirodalmi Információellátás új könyvtári paradigmái című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!